Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 15. szemeszterének első előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 15. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. A ma esti előadás a Házasság Hete programsorozat keretén belül kerül megrendezésre. Most felkérem Martinek Tamás professzor urat, a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi és közkapcsolati rektor helyettesét, nyissa meg a Szabad Egyetem Szeged 15. szemeszterét.
Tisztelt hallgatóság, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Kezdjünk most egy rövid fejszámolásba. 15 szabad egyetem szemeszter, meg 5 minden tudás egyetem, ez összesen 20. És ez a szép kerekszám nem csak azt jelzi számunkra, hogy van némi ünnepelnivalónk, hanem azt is, hogy ez mennyire fontos a Szegedi Tudományegyetemnek. Ez nekünk küldetés. A tudomány népszerűsítése, széleskörű ismertetése. Most sem volt más a célunk, és remélem, hogy ebben a szemeszterben is sikerült érdekfeszítő és sokrétű előadásokat összeválogatni. És ezúton is szeretném megköszönni az előadóknak a lelkes hozzájárulását és munkáját. Végezetül pedig mindenkinek kívánok jó szórakozást, jó tanulást a teremben és a készülékek előtt is. Köszönöm a figyelmet.
Mai előadónk Uzsajné dr. Pécsi Rita, neveléskutató, az oktatás szinte minden szintjén dolgozott. Óvodát, iskolát alapított és vezetett, egyetemen általános módszertant oktatott leendő tanároknak, emellett tankönyvet, tanászközöket írt. Munkahelyein a neveléstudomány témakörén belül széleskörű tapasztalatot szerzett. 2012 óta a Pécsi Megyervárosi Óvoda általános iskola és gimnázium vezetője. Fő tevékenységi köre, 4 intézmény szakmai vezetése, koordinálása, továbbképzések szervezése, emellett természetesen az oktató munkából is kiveszi a részét. Neveléskutatóként a személyiség hatékony fejlesztése, az érzelmi intelligencia humántőkévé alakítása érdekli, hogyan tanítsunk, neveljünk úgy, hogy ne csupán ismereteket, hanem életet alakító tudást és tapasztalatot adjunk át. Többek között ezért tanult és tanított zenét, retorikát, pedagógiai szociológiát, pedagógiai pszichológiát, stratégiai és projektmenedzsmentet, üzleti kommunikációt, általános és szakdidaktikát, neveléstant, nevelés és módszertant is. Művészetpedagógiából doktorált. Ennek szellemében nevelési, önnevelési, életvezetési témájú előadásokkal járják férjével az országot. Középiskolás kora óta bíztak rá kisebb-nagyobb csoportok vezetését. Ezért cserélte fel zongoratanári egyszemélyes pedagógus tevékenységét kórusvezetésre, felsőoktatásra, iskolai oktatásra, majd egy 100 fős tantestületre és egy 4 iskola típusból álló összetett 700-1200 fős iskolaközpont megszervezésére és vezetésére. Munkája során sokféle projektet, pályázati tevékenységet vezetett, egyesületi, szervezői munkára is szívesen vállalkozott. Emellett több szakmai bizottságnak is tagja. Férjezett, munka mellett egy 4 gyermekes család életét anyaként szervezi. Felkérem Uzsajné Pécsi Rita főigazgatóasszonyt, tartsa meg előadását.
Nagyon nagy örömmel jöttem erre az alkalomra, és ez nem a kötelező udvariassági kör, mert valóban sok mindent csinálok, de talán azt lehet mondani, hogy az érzelmi intelligencia és ennek is talán a ránk legközvetlenebbül vonatkozó része a párkapcsolatokra, házasságra vonatkozó, vagy hát a nevelésre vonatkozó része az, ami igazán izgat és igazán foglalkoztat. Nem annyira hosszú ez az idő, egy 50 perces előadás, ahol ugye sok finomságot azért nem lehet elmondani, de néhány üzenetet, néhány törvényszerűséget biztosan meg tudunk majd fogalmazni arra vonatkozólag, hogy tulajdonképpen miben is áll ez az érzelmi intelligencia, és hogyan van köze a kapcsolatainkhoz, és elsősorban hogyan van köze, így ezen a héten különösen kiemelve, a párkapcsolatunkhoz, a házasságunkhoz. Azt lehet mondani, hogy ehhez hát egy ilyen korú hallgatóságnak hát kicsit könnyű is beszélni, mert mindenki tudja, hogy miről beszélek, elmondok két-három példát, és látni lehet majd, hogy persze ez igen, ez tényleg így van, ezt már hallottam, ezt nem. És ugyanezért nagyon nehéz beszélni erről a kérdésről, mert mindannyiunknak nagyon sok tapasztalata van, nagyon sok ismerete is van már erről a területről, úgyhogy ha valahova odaérünk, valamilyen tényanyaghoz odaérünk, az a tapasztalatom, hogy lapoznak már az emberek, hogy ja, igen, ezt tudjuk, de hát mondjon már valami újat, mert ez múltkor nem működött, vagy ez nem annyira úgy működött, vagy egyebek. Ezért nagyon sok előadásom elején elmondom a kedvenc történetemet magamnak is, az egyszeri lelkészről, aki egy új helyre kerül, és egy nagyon jó beszéddel indít, hát nagyon kevesen vannak ott éppen a templomban, de tényleg jó sikerül. Mindenki úgy megy haza, apukám, neked is ott a helyed, legközelebb gyere el, te most tényleg már jó. Legközelebb a lelkész elmondja ugyanezt a beszédét, jó. Hát legalább ők is hallották, de ők is úgy mennek haza, hogy szólnak, keresztapa, keresztanya, minden szomszéd, község, nem tudom mi, jöjjenek el, ez nagyon jó, és tényleg most már érdemes. Eljönnek, harmadik vasárnap is elmondja ugyanazt a beszédet. És így megy ez tovább, még a negyedik vasárnapon is ugyanazzal hozakodik elő, na akkor már kínossá válik a helyzet, és ez az mi emberünk felkeresi a lelkészt, és ott hát az éppen mondja neki, hogy te Pista, tényleg nagyon szeretünk, de tényleg, és nem fogunk lemorzsolódni, ne félj. Hú, de légy szíves, mondd meg már, miért mondod el mindig ugyanazt a beszédet. És a lelkész éppen tesz vesz az asztalon, és képzelni, hogy fejéhez kap, hogy jaj, miért? Már csinálják? És hát azt gondolom, hogy ez a kérdés is egy kicsit olyan, hogy sok hétköznapi dologról szól, amit úgy tudunk, de hogyha majd otthon feltesszük magunknak a kérdést, amit így időközben jó, és csinálod is, amit tudsz. Tehát nagyon sokszor itt bukik meg ez a kérdés, különösen ezen a területen, majd meg fogjuk látni, hogy nagyon-nagyon távol áll az egymástól, amit tudunk, és amit csinálunk. És ez sajnos így természetes is, de azért tehetünk ezért egyet mást, hogy mégiscsak legalább ne csak csináljuk, hanem ráadásul jól is csináljuk ezt a dolgot. Az, hogy ezt jól lehet-e csinálni, vagy hát, hogy nem könnyű jól csinálni, ez nyilvánvalóvá válik abban a tényben is, hogy annyira különbözőek vagyunk, nők és férfiak, hogy azt mondja egy kutató ezzel kapcsolatban, hogy a két tudat között akkora a különbség, hogy már az is elképesztő, hogy férfiak és nők fejében egyáltalán megfordul, hogy együtt éljenek. Hát, a feladat tehát nem éppen kispályás, de mégis azt gondolom, hogy érdemes azért megfogalmazni néhány olyan törvényszerűséget azért mégis, ami még férfiak és nők között is úgy működik, hogy arra valóban mindig tudunk, vagy legalábbis nagyon sokszor tudunk támaszkodni, hogy valóban egy hosszú távon élhető és minőségi kapcsolatot tudjunk, egy megújulni képes kapcsolatot tudjunk felépíteni, amiből élet fakad nekünk és a körülöttünk lévők számára is. Hát ebben a kérdésben, ugye így adtam a címet is, érzelmi intelligencia a házasságban és a párkapcsolatokban. Az a kérdésünk ugye, hogy mi az érzelem szerepe egyáltalán a személyiségünkben? Mi az érzelem szerepe a döntéseinkben, hogyha már majd itt páros döntésekről is majd szól? Mi az érzelem szerepe a kapcsolataink minőségében? Hát ezt ugye sokan sokféleképpen kutatták, és nagyon érdekes alapkutatások során, ugye az volt az első megállapítás, hogy nagyon fontos, hogy az érzelemnek az idegrendszeri lokalizációját megtaláljuk valahogy az idegrendszerben, de itt nagyon lényeges lesz az is, hogy ne csak a tudatosba keresgéljünk, hiszen az érzelmekkel mindig is az a legnagyobb problémánk, hogy igen, csak mindig utólag észleljük, hogy most elöntött a düh, most ez történt, most az történt, és nem tudtunk neki parancsolni. Tehát utólag elég jól le tudjuk írni, de előidézni elég nehéz, tehát nagyon sok mindennel számolhatunk, hogy a tudatosba tudatalattiból kerül a tudatosba. Ugye hányszor érezzük azt, hogy hát igen, nem tudom magamnak azt, magammal megbeszélni, hogy most jól együtt fogok érezni, vagy most majd direkt, most nem fogok haragudni, vagy haragudni fogok. Nem tudjuk megparancsolni azt, hogy ne izzadjon a tenyerünk, hogyha izgulunk, hogy ne pirosodjunk el, stb. Elöntött a lé, bevágtam az ajtót, kívül eszembe jutott a főnököm ajtaja volt. Jó, és hány éves vagy? És nem mondta édesanyád, hogy ezt nem szabad így csinálni, és amikor tehetetlen vagy, akkor nem így oldjuk meg. De mindent tudtunk. És mégis ez nem működött így, mert valahogyan nem fogtuk, vagy nem tudtuk a kezünkbe fogni. Ez egy nagyon érdekes megállapítása az egyik kutatónak. Én is látom, és én is tudom, hogy nem így helyezkedik el a tudatos és a tudatalatti természetesen, de egy arányérzéket próbáljunk meg egy arányra felhívni a figyelmet, hogy míg a tudatos és a rajta sem egészen nyilvánvalóan egyáltalán nem úgy pontos, hogy a tudatos rétege az idegrendszernek, a tudatosodásnak a helye, hogyha azt mondja ez a kutató, hogyha ezt lefordítanánk egy ilyen hosszmértékre, mondjuk 11 mm volna, akkor érdemes azt megsatszolni, csak azért, hogy végül is megérezzük ennek a tudattalannak a nagyon nagy súlyát, hogy körülbelül a 11 milliméterhez képest mi lehet a tudattalattinak a tartománya. Ugye hát a 11 milliméter, most hogyha nem lennénk ekkora nagy körben, akkor satszolgatnánk, nem volt még olyan közösség, aki jót satszolt, vagy legalábbis megközelítőleg jót satszolt, 16 kilométerrel áll szemben. Tehát 11 milliméter és a 16 kilométer. Természetesen ennyire nem vagyunk kiszolgáltatva ennek a 16 kilométernek, csak már innen kezdetből lehet látni, hogy az irányítása azért nem fog olyan könnyen menni a 11 milliméterből. Tehát nem számíthatunk arra, hogy ezt innen majd kézbe fogjuk, és minden rendben lesz. Tovább haladva azt mondjuk, hogy ahogy nagyon sok mindennek a központját már a kutatások során meg tudjuk állapítani az idegrendszerben, tehát a lokalizációját, azt tudjuk mondani, hogy járásközpont, beszédközpont, emésztésközpont, egy ilyen-olyan érzékelésközpont, szóval sok minden hallásközpont, sok mindent meg tudunk állapítani, amihez, hogyha hozzáférünk, és hogyha fejlesztést akarunk, vagy gyógyítást szeretnénk elérni, akkor nyilvánvaló, hogy a központokba érve sokkal hatékonyabb munkát tudunk majd kifejteni. Hát persze, hogy ez volt a célja is az érzelmi központnak a kutatásának is. Hol van a helye az idegrendszerben az érzelmi központnak? Keressük meg az érzelmi központot. Jó nagyot ugrunk természetesen, erről is valószínűleg tudunk már, csak nem tudom, hogy csináljuk-e már. Nincsen érzelmi központ. Nem lehet így berajzolni, nem lehet körülhatárolni. Persze, hogy vannak érzelmi gócpontok nyilvánvaló, de tulajdonképpen egy óriási kiterjedésű, egy nagyon-nagyon sűrű hálózatról beszélhetünk. Így is nevezzük, érzelmi háló van, nem érzelmi központ van, aminek az a tulajdon, hogy minden központtól, minden központig nem ennyi, hanem megszámlálhatatlan idegszállal kapcsolódik. Ami természetesen mindjárt azt is jelenti, hogy persze, ismerjük ezt is, hogy mindennel jár érzelem. Ha eszünk, jár vele, ha leültünk, jár vele, ha itt ülünk, ha nem eszünk, azzal jár, álmunkban is érzünk, stb. Tehát mindennel jár érzelem. Nyilvánvaló, mert egy nagyon sűrűn, minden központtól, minden központig elérő hálózatról beszélünk az érzelmi hálóval kapcsolatosan, de ugyanez megfordítva is érvényes, hogyha ennek a hálónak egy kis pontjára, akár melyik kis pontjára egy érzelmi hatás érkezik, abban hát képzeljük el, hogy egy sűrűn szobott hálót egy kicsi kis ponton megrángatunk, mozog az egész. Tehát az egész személyiség bemozdul, bármilyen kis érzelmi hatáson, tehát gyakorlatilag ez az érzelmi hatások az egész rendszert megmozdítják, és annak a lehetőségét is majd, hogy ezzel valamit tudunk-e elkezdeni. Ez az érzelmi hálónak tulajdonképpen az óriási jelentősége majd az egész működésünkben. Sőt, azt mondja az agykutatás, amikor már ezt az érzelmi hálót elkezdi tényleg behatóban tanulmányozni, hogy milyen szerepe van ennek egyáltalán a magatartásunkban, milyen szerepe van a személyiségünk épülésében, a gondolkodásunkban. És azt mondja az agykutatás, most már teljesen egyértelműen tényleg leszögezhető tényként számolunk ezzel, hogy ezen az érzelmi hálón történnek a döntéseinknek 70%-a. 70% racionális férfiaknál is, tehát ennyiben egyforma a férfi és a női agy, nem mindenben, de egyben igen. Tehát 70%-ot ezen az érzelmi hálón hozzuk a döntéseinknek, és csak 30%-ot vagyunk képesek racionálisan mérlegelni. Hát ez mondjuk egy nagyon nagy felkiáltójel arra vonatkozólag, hogy akkor kezdjünk ezzel valamit, mert hogyha ennek így kiszolgáltatva maradunk, akkor 70%-ban talán el is sodornak ezek a döntéseink. Nem beszélve arról, ha párkapcsolatba kerülünk, őnek is 70%-a, meg nekem is 70%-a, na köszönöm. Tehát ebből következik az, hogy akkor köszi, inkább egyedül maradok, vagy nem tudom, vagy nem lehet téged kibírni. Tehát ezek a helyzeteket megelőzőleg, nem is csak ezeket megelőzőleg, tehát ezért lett olyan nagyon nagy jelentőség ennek az érzelmi hálónak. Tovább megyek ezekbe a kutatásokba, és most tényleg itt nagy állomásokat tudunk csak ebben a rövid időben megemlíteni. Tulajdonképpen az volt a következő kérdés, hogy jó és nevelhető-e, formálható-e ez az érzelmi háló, vagy úgy születünk, kinek ilyen sűrű, kinek olyan sűrű, hát így jártunk. Nem? Igen, nagyon nevelhető, ez a rövid válasz rá, rendkívül képlékeny rendszerről van szó, sőt olyannyira, hogy ez egészen, tehát életkortól függetlenül is majdnem azt mondhatjuk, egészen időskorig új meg új idegi kapcsolatok is jönnek létre. Ugye ez a neuroplaszticitás, amit most manapság már nagyon sokat emlegetünk, és egy nagyon nagy hatása van minden területen. Tehát nagyon nevelhető, nagyon képlékeny, nagyon jó formálható, sőt, még azt is mondhatjuk, hogy ez a bizonyos értelmi intelligencia mellett megjelenik az a fogalom, hogy nem csak az értelemnek, a rációnak, az intellektusnak van intelligenciája, ez a bizonyos IQ, amit IQ-ban mérünk, ugye, és nagyon jól mérhető, mert ugye van egy felső határa, ezt nagyon jól tudjuk, hanem ennek az érzelmi hálónak is van intelligenciája, ez az emocionális intelligencia, az EQ. És ez az intelligencia viszont, ennek nincs felső határa, nem úgy, mint az IQ-nak van egy mennyiségi határa. Ennek nincs felső határa, és meg fogjuk azt is ma nézni a mai este folyamán, hogy hogyan képezhető, hogyan tudjuk ezt fejleszteni, és nagyon, hát azt gondolom, hogy bátorító, hogy amikor, hogy esetleg rossz mintákat írunk bele, még azok is felülírhatók, módosíthatók, még a felnőtt korban is, bár nyilván sokkal lassabban, és sokkal hosszadalmasabban, de minden esetre ott van a reménye, hogy nem úgy van, hogy lezárult egyszer, és kész, akkor ennyi volt. Tehát nézzük azt meg akkor, hogy az érzelmi hálónak a képezése, a fejlesztése hogyan lehetséges. Hát amikor fejlesztésről, képzésről, nevelésről, akár önnevelésről beszélünk, nem lenne becsületes dolog kihagyni azt, hogy mit jelent az embernek az adottsága, mik azok az öröklött idegi, biológiai és fiziológiai adottságaink. Ugye ezt azért néha olyan szemérmesen úgy elhallgatjuk, de voltak olyan iskolák, amelyek azt tartották, hogy hát alig nevelhető az ember, mindent magunkkal hozunk. Ugye, hogy attól kezdve, hogy ugye 36-os lábam van, barna szemem, ekkora termetem, vérmérséklettől kezdve, nagyon-nagyon sok mindent valóban meglátogatják azt a kis csecsemőt, ugyebár, és az egész rokonság felsorolja szépen, részletesen, hogy ó, kiköpött nagyapja, ó, ez a mosolya, ó, hát az én régi képeim, tényleg, á, ez a makacság, ez mintha téged látnálak, és mindent felsorolnak, hogy mit honnan hozott ez a gyermek. És azért tényleg, hogyha egyedül maradunk ezzel a bizonyos gyermekkel, akkor bizony kicsit látjuk is, hogy tényleg azért elég sok minden van, amiért még semmit nem tettünk, semmit nem nyúltunk hozzá, és már is kérem, kész emberként ott van tényleg egy csomó olyan adottsággal, akár csak külső, mint belső adottságokkal. Mi a szerepe ezeknek az adottságoknak, mennyire tudunk ezekhez hozzányúlni, mert akkor nyilván ez az érzelmi intelligenciába is belenyúl. Hát ma már nem vitatkozik azon a szakma, hogy ez körülbelül a 20% körüli tartományt nem haladja meg. Tehát mondanak 18-at, 23-at, 21-et, 22-t, de nem mondanak 40-et. Tehát nem olyan nagy mértékben meghatározó, mint azt korábban gondoltuk, és az a vigasztaló ebben, hát nem nagyon látszik onnan, ez nem olyan nagyon jó sikerült, szaggatott vonallal körülhatárolható ez az adottsági rész, ami azt jelenti, hogy nem egy betonba vert pályáról van szó, még azokban az adottságokban sem, amelyeket öröklöttem magunkkal hozunk. Mit jelent ez? Természetesen nem azt, hogy a 36-os lábamat meg tudom változtatni, hanem azt jelenti, hogy ezek az adottságok nem bontakoznak ki automatikusan ugyanabba az irányba, amivel mondjuk indulnak. A pozitív adottságok például nem vonulnak be egy pozitív mezőbe, de ugyanígy a negatív adottságok se. Szintén egy hétköznapi tapasztalat ez, azt hiszem, hogyha ezeket előhívjuk magunkban, abszolút érthető, hogy miről beszélünk. Hát nyilvánvaló, hiába mondja azt valaki, hogy jaj, micsoda jó hallása van ebből a gyerekből, zenész lesz. Hú, ennek micsoda mozgása van, ebből atléta lesz. Hát gyerekek, hogyha valaki mínusz 5 percet gyakorol, abból nem lesz zenész, soha. Akármilyen jó hallása van. És ha valaki utál izzadni, abból se lesz atléta, akármilyen jó a mozgása. Magyarul ezt a részt, ezt a területet is, ezt az adottsági területet is még egy nagyobb rendszer képes befolyásolni, olyannyira, hogy ez esetleg akár teljesen más irányt vesz. Ugye hát hallottunk a dadogó szónokról. Dadogni az nem egy szerencsés adottság szónoksághoz természetesen. És azt mondjuk, hogy ugye, mivel hogy ez az adottság a teljes mértékben negatív, nagyon sokszor elképzelem szegény Démoszténésznek az édesanyját, amint ottan, Jézusom, hát mi lesz ezzel a gyerekkel, ugye, hát hova fog ez jutni, nem tudja elmondani a saját akaratát, nem tud valakivel kapcsolatot teremteni, mi lesz vele, nem tudom micsoda. Lehet, hogy átjön a szomszéd, azt mondja neki, nem baj, Maris, ne törődj vele, hát legfőjebb nem lesz szónok. Na, Démoszténész olyan szónok lett, hogy még ma is emlegetjük, pedig lehet, hogy a soron, vagy a házsoron, nem tudom, hogy laktak, gyakorlatilag lehet, hogy ott mindenki másnak sokkal jobb adottságai voltak ezen a területen, mint Démoszténésznek. És mégis ő belőle, tehát ismerjük ennek az adottsági vonalnak az esetleg a megváltozását, a rugalmasságát, vagy nem rugalmasságát. Nyilvánvaló nagyon meghatározók ezek az adottságok, és elkísérnek egész életünk során, de nem több, mint 20%, és ezt a szaggatott vonalat mindenképpen jegyezzük meg. Ezt a kis gondolatsort egyelőre itt lezárva, felidézném a kéz és láb nélkül született fiatalembernek az esetét. Én talán többen találkoztak is vele, ugye korunk fiatalemberé, Nik Vujicicről van szó. Hát, ha valami negatív adottság, kéz és láb nélkül születni 21. században fiatalembernek, azt gondolom, hogy itt nincs mese, ezt nem lehet szépen kegyesen leönteni, hogy hát kevésbé szerencsés adottságok, ezek úgy negatívak, ahogy vannak. Tehát ezek nagyon súlyos negatív adottságok. Nyilván számolni is kellett azzal neki, hogy nem lesz munkám, nem lesz feleségem, nem lesz családom, nem boldogtalanságra vagyok ítélve ezekkel az adottságokkal. Tehát egyszerűen ebből csak arra felé van út. Egy 2-3 percet érdemes belenézni, nagyon hiteles a fiatalember, hogy mennyire más irányt vesz az élete, és azután megnézzük, hogy mi az, ami még az ennyire negatív adottságokat is komolyan befolyásolja.
I wasn't ready.
I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down. And here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know. There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles. And the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything.
Woo! It's freezing, I can't feel my hands.
I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm is going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand. But when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart.
You know, it is scary to know how many girls have eating disorders.
It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man.
Jó, csak tényleg egy villanásra. Ez a nagyon negatív adottság is vehetett, képes volt egy nagyon-nagyon más irányt venni. A készségek területe, amit még itt látunk, most még fehéren, ez az a terület, ami kifejezetten azt lehet mondani, a nevelés és az önnevelés pályája. Tehát ez valóban befolyásolható. Ez valóban tanítható. Tehát ez olyan mértékben, mert csíra rendszerre gondoljunk, ami minden emberben, sérült be, nem sérült be, tehát attól függően, hogy jó, szóval minden emberben benne van. És az a nagyon-nagyon fontos terület, nagyon-nagyon fontos tulajdonsága, hogy nevelhető, de automatikusan nem nevelődik. Tehát nem jön, egyszerűen nem bontakozik ki akkor, hogyha nem kapja meg a megfelelő törődést, a megfelelő tréninget, a megfelelő fejlesztést. Tehát egy kicsit olyan, sokszor jut eszembe, hogy ugye a szakál is, minden szakál csíra is, minden egészséges kis fiúskába benne van. Nem baj, hogyha nem vagy jó anya, amikor eljön az ideje, az automatikusan kijön. Nem kell kenegetni, nem tudom sem. Vigyázat, és többször vissza szeretnék rá térni. Néha a készségekkel is így bánunk, hogy majd benő a fejjel ágya, majd itt élünk, virulunk, aztán majd megjönnek ezek a készségek, és akkor szépen megmutatkozik, hogy jaj, de jó lesz. Hát a készség nagyon-nagyon nevelhető, nagyon jó területe valóban a formálásnak, de automatikusan nem nevelődik, és automatikusan nem fejlődik ki, hogyha nem kap megfelelő gondozást. Tehát nem szakál. Többféle készségről beszélhetünk majd, és ezeknek a területeit is megpróbáljuk csak először nagy vonalabba felrajzolni, hogy meghatározhassuk azt, hogy hol van ezeknek a készségek területén, hol van az érzelmi intelligencia készség területe, mert ugye ott lesz a dolgunk ebben a tekintetben. Ugye nagyon jól ismerjük a kognitív készségeket, és sokat foglalkozunk is vele, kicsit durván fogalmazva, nagyon-nagyon kis eltéréssel, ez az IQ-nak a tartománya. Tehát az értelem készségei, logikus gondolkodás, tudatosítás, elemzés, ismeretek, felfogása, összerakása, összefüggése, nagyon sok memória, stb. Ezek a részek ide tartoznak. Az IQ területe. Vigyázzunk, az egész készségrendszernek az IQ területe nincs 20%-a. Azért is nincs, még most a rajz is nem lesz teljesen jó, mert ez itt mind az érzelmi intelligencia területe, és még rá se rajzolt, amit alul lehetne, a mozgáskészségeket, azért nem azért, mert nem fontosak, hanem mert ugyanúgy működnek, mint az érzelmi intelligencia készség területei. Tehát, amit innen azt hiszem, hogy tovább lépésként meg kell fogalmaznunk, a kognitív készségek nincs az egész készségterületnek 20%-a. Sajnos a mai, akár beszélhetünk a magyar iskolarendszerről is, természetesen néhány szegedi iskolát kivéve, több mint 90%-ban az IQ fejlesztésével foglalkozik. Tehát több mint 90% energiát, időt, és sajnos egy ilyen tantervi kutató munkában részt vettem, és nagyon szomorú volt látni, hogy ekkora energiát folytatunk, vagy ekkora energiát fektetünk egy alig 20%-os területre, amiben ráadásul belekapaszkodik majd a másik, tehát nem lezárt területekről van szó, bele fog kapaszkodni az összes többi, hát hogyha egy egészséges felületbe belekapaszkodik egy torz, egy valami nagyon-nagyon alul fejlett valami, hát annak meg lesz a következménye, amit mindig meg is láthatunk. Tehát ennek az IQ készségeknek a területével is természetesen foglalkozunk, ennek van az a bizonyos felső határa, de nagyon fontos a fejlesztése, de ez sem automatikus, nyilvánvaló, ezt nagyon jól tudjuk, senki nem dől hátra, hogy majd csak megtanul a gyerek deriválni. Nem fog megtanulni így, hanem nyilvánvaló alpránként foglalkozni kell vele. Jó, lépjünk is tovább, és nézzük meg, hogy az érzelmi intelligencia területén még milyen készségekkel számolhatunk. Itt van egy nagyon nagy terület az affektív készségek, ami ide bele is nyúlik. Tehát már látszik az, hogy a kognitív készségekkel legalább azonos területről van szó, és ez még mindig csak egy része az érzelmi intelligenciának. Mi ez az affektív készségek? A világ legegyszerűbb dolga, de nagyon sok dolgunk van vele a párkapcsolatokban pontosan. Az affektív készségek azok a egyszerűen fogalmazva konkrét érzelmeket átélni tudni. Tehát gyönyörködni, csodálkozni, örülni, sírni, nevetni, nagyon örülni, kicsit örülni, fájdalmat átérezni, tehát konkrét érzelmeket átélni, tudni. Hát erre azt gondolná az ember, hogy hát jó, és ezt ki nem tudja, hát hiszen itt élünk, és akkor közben jönnek ezek az események, és közben gyönyörködünk, csodálkozunk, sírunk, nevetünk, stb. Emberek, ez nem szakál. Ez nem fejlődik így. Itt van az első tévedés. Ha erre nem kapunk megfelelő területet, az, hogy valóban átéljük ezeket az élményeket, mondjuk csak tudunk róla, mondjuk nem megyünk bele, az első és a legközvetlenebb következménye bizony a közöny lesz. A közömbösség, az érzéketlenség. Ma társadalmi méretű problémánk a közöny és a közömbösség, pontosan, amikor nem az a probléma, hogy nem tudunk egymással mit csinálni, hanem észre se vesszük, hogy mit lehetett volna. Park terápiákon az első lépések mindig, majdnem mindig ezek, hogy hát itt élünk egymás mellett ennyi meg ennyi éve, és észre se veszi, hogy engem idegesít, hogy nem, hogy igen, hogy örültem volna, hogy szerettem volna, hogy ki se bírom, hogy stb. Észre se veszi. Nem arról van szó, hogy rossz volt a szándékja. Egyszerűen észre se vette. A közömbösség az affektív készségeknek a nagyon-nagyon alacsony mi volta, rendkívül korai gyerekkor óta már megfigyelhető, sajnos hát ugye gyerekek között dolgozom már ott is, de felnőtteknél szintén. Tehát egyszerűen ennek a készségnek a nagyon alacsony szintje rendkívüli módon befolyásolja majd a párkapcsolatot is, és hát az egyéni életünk minőségét is. Nagyon sokat gondolkoztunk, ugye sokat beszélünk róla, hogy milyen negatív a média, ugye kivétel ez a média, amelyik ezt közvetíti. Tehát milyen negatív a média. Valóban negatív a média, de nem ilyen negatív a világunk, de talán lehet azt mondani, hogy annak nagyon nagy oka, hogy ez a készség ennyire alacsony szinten van. Ugyanis miről van szó? Hogyha nem érzékeljük a finom érzéseket, a finom érzelmeket, a finom történéseket, azok unalmasak, ugyebár a szent nézettség ebben sérülni fog, és akkor kikapcsolja azt a készüléket. Tehát valami izgalom kell, valami sokkal nagyobb izgalom kell. A nagyobb izgalmat sajnos így vagyunk teremtve, sajnos ilyen a reakció készségünk, a negatív élmények, a negatív érzések sokkal gyorsabb abban váltanak ki egy valamiféle reakciót, és nyilvánvaló könnyebb is éppen ezért ezeket előhívni. Igen ám, de ezek pontosan úgy működnek, mint a drogok, hogy telítődünk. Hogy jó van, gyilkosság, jó, gyilkosság, hol, ne kapcsolt ki. Jól, máma, megnyertük ezt a menetet. Jó, és holnap már két gyilkosság kell, három, és utána jöhet a láncfűrészes. Gyakorlatilag mindenképpen mindig emelni kell ezt az adrenalin szintet ahhoz, hogy az még valahogy elfogadható legyen. Egy 20 éves körüli társasággal megnézettem egy 20 évvel ezelőtt előtti krimit. Hát azt mondták, hogy Rita néni, ez ilyen cica vízió, vagy hogy is van? Igen. Tehát egyszerűen annyira alacsony szintre érkezik ez az affektív készség, hogy alig-alig lehet felborzolni már. Jó, ne is töltsünk el ezzel itt több időt, mert nem károgni jöttünk össze, és hogy lehet nevelni például ezt. Minél több ilyen érzést konkrétan átélni. Mi a mese? A mese, a játék, a beszélgetés, az irodalom, a költészet, a zene, mind erre való. De kicsikortól kezdve ott van annak a tápláléka, egyébként a mese felnőtt műfaj volt, nyilván ismeretes ez itt mindenki számára már, de mégis nem annyira élünk vele. Tehát a felnőtt műfajnak miért volt erre szükséges? Hogy abban a mese minden pillanatában más és más érzéseket élünk át. Irigykedünk, féltékenykedünk, félünk, örülünk, izgulunk. Kitartunk, nem tartunk ki, elbotlunk, úgy, de nem sikerül, reménykedünk, stb. Ezerféle ilyen érzést élünk át egy rövid kis mese során. És újra, és újra, és újra, és újra. Ennek óriási szerepe lesz, majd meglátjuk annak a folyamán, amikor azt látjuk, hogy hogyan tanulunk érzelmileg, pontosan ez lesz az útja, hogy ezeket az érzelmeket átéljük. Tehát itt tulajdonképpen nagyon nagy lehetőséget és nagyon nagy terepet kellene kapnunk arra, hogy minél több érzést valóban át tudjunk élni, akár közösen és akár egyénileg is, hogy ez az izomrendszer, hogy úgy mondjam, ez a lelki izomzat, vagy ez a szellemi izomzat tudjon fejlődni. Egyébként, ahogy mondtam, olyan a mozgáskészségekhez hasonló fejlődési útja lesz majd az érzelmi intelligencia készségeinek, hogyha belegondolunk arra, a járás is készség, olyan természetesen járunk, kellünk, mint hogyha ezt mindenki magától megtanulná. És hát persze ezt látjuk, tudjuk, hogy az elején ez milyen küzdelmes. Hányszor elesel, hányszor újra kezdett, hányszor még. Mennyi lépést meg kell tenni ahhoz, hogy valamiképpen ezért valahogy jár. várjunk. Pontosan ugyanígy van ezeken az érzelmek területén is, nagyon sokszor, nagyon sokféle árnyalatban valóságosan át kell élnünk. A félelmet, a megnyugvást, a kritika elviselését, a reménységet és az előbbiekben felsoroltakat is. De ne is álljunk le most ennél a kis készség területnél, mert ennek még mindig van nagyobb területe. Itt vannak a konatív készségek. Ez a konatív készség szintén az érzelmi intelligencia egy nagy területe, és mindenféle olyan, hát talán ugye elég nehéz ezeket megfogalmazni, mert ezek inkább érzelmi területek nyilván, minden olyan, ami ilyen belső késztetésként jelenik meg az emberben, a motiváltság, az érdeklődés, a kíváncsiság, az új dolgokra való nyitottság. De például a konatív készségek közé tartozik a kötődés, mint készség. Hát mi az, ha nem a párkapcsolat és a házasságnak egy alapkészsége? Kötődés, készség, nem adottság. Tehát nem ide nyomjuk be az adottságba, még csak abban a 20%-ban se, hogy hát én nekem ez sosem ment, meg már az én szüleim se. Ez nem adottság. Lehet tanulni, ezzel azt mondjuk, hogy készség. Tehát lehet tanulni, de majd megnézzük, hogy sajnos ennek is elég hosszas terep kell, hogy kötődni, kapcsolódni jó, együtt lenni jó, kitartani egymás mellett jó. A barátság ennek gyönyörű iskolája, amikor gyakorlatilag szívesen vagyunk egymás mellett, akkor is, hogyha hibázik a másik, akkor is, hogyha nem a legtökéletesebb, stb. Tehát mindenképpen nagyon fontos, valós tapasztalatokra van itt is szükség a konatív készségek területén. Ezt is hogyan neveljük? Valóban így, mint kíváncsiság, hogyan nevelhető? Kíváncsinak lenni jó. Ennyi a nevelési, tehát nem olyan nagyon nagy eszközök ezek, de ezt folyamatosan, tehát kicsi gyerekkortól kezdve, amikor azt érzi át, hogy hú, de jó, most oda, és anya ide fordult, és most anya, jó, és most megint most apa is odafordult. Ekkor jó volt. Hogyha azt mondom neki, hogy na mi van már, gyere, mutasd meg. Hát ezzel mit mondtam neki, hogy kíváncsinak lenni nem jó, hagyjál békén, mert nagyon-nagyon zavarsz. És szépen becsukódik ez a készség. Ugyanígy működik a kötődésben is. Kötődni jó, kötődni valóban mindig újra érdemes elkezdeni, meg akkor is, hogyha összezördültünk, ez a kötődés tanulása tulajdonképpen, az összekapcsolódás, de erre majd még vissza fogunk térni. Ide is egy ilyen kis, hát hétköznapi történet illik. Kisebbek voltak még a gyerekeink, és hát ott teszek-veszek, mosogatok, konyhába játszanak, mindenféle, és egyszer csak kézen rángatjak szoknyámat. Hát mondom, mi van te veled? Hát most olyan jó vagyunk itt együtt, stb. De anya, a szemeddel figyelj! Aha. A szemeddel figyelj. Ez lesz például az összekapcsolódás, a kötődés, az érdeklődés, az egymásra való nyitásnak az egyik eszköze. A szemeddel figyelj. És az akkor gondoljuk meg, hogy akár párkapcsolatban is, hogy hányszor tudunk a szerelem intenzív első időszakát leszámítva a szemünkkel figyelni a másikra. Jó, közben mondd csak, megírom az e-mailjeimet. Persze, figyelek. Aha. Igen, a szemeddel figyelj, mert akkor jó kapcsolódni, ez például ennek a készségnek az egyik ilyen gyakorló terepe. És most még nincs vége, bár úgy látszik, mintha vége lenne, de az egészre talán azt lehet mondani, hogy összekapcsolódólag mindenben részt vesz a szociális készségek, a társas készségek. Hát ha valami, akkor ez ezen a területen abszolút mérvadó lesz, minden, ami a társas kapcsolódással összefügg. A vezetés, a kooperativitás, az elviselés, az egymásra hangolódás, az empátia, a tolerancia, a minden, amit már szeretnénk, hogy a felnőtteknek már működjön. Akár munkahelyi viszonylatban, akár természetesen családi és párkapcsolati viszonylatban. És minden ilyen készség ugye ide tartozik, ha készség, akkor nem szakál, akkor ez is nevelhető. Igen, de csak gondoljunk meg a saját gyakorlatunkban, hányszor és hányszor betoljuk ezt ide az adottságokba. Jaj, ez olyan vezető típus, mindig is az volt, igen, ez meg egy olyan kis csapattag típus. Hát, aki ilyet szól, az egy dilettáns típus, úgy, ahogy van. Tehát ez ilyen nincs, vagyis van, de csak ennyiben, itt ebben a kis 20%-ban, amiben oda belóg az adottságokba, ennyiben csapattag típus vagy vezető típus valaki. És a többi az mind tanulható, nyilvánvaló egy csöndesebb embernek is kell tudni, és tud is, és meg is tud tanulni vezetni. Kézbe kell tartanom az erőmet, az időmet, az érzelmeimet, a lehetőségeimet, ez mind vezetési készség, és hogyha készség, ez bizony tanulható. És ugyanúgy az együttműködés készsége is mind ilyen értelemben tanulhatók, egészen kiskortól nevelhetők, de ha lekéstünk róla, vagy ilyenre nem lett volna olyan nagyon sok alkalmunk, akkor még felnőtt korban is átírhatók ezek a pályák. Egyszer egy nagyon érdekes gondolatom támadt, éppen egy vezetőképzőn dolgoztunk, én csak ugyanott tolmácsoltam, csúcsvezetőket képeztek, német tréner volt, és hát nagyon szépen ugye elkezdte, interaktív módon kezdődött az egész előadás, volt egy ilyen nagy ív, ki kellett jönni a csúcsvezetőknek, hogy szedjük össze, hogy milyen csúcsvezetői készségekre van szükség egy embernek, hogyha tényleg sok embert vezet. Szépen gyorsan össze is szedték, önmenedzsment, motiválás, nem tudom én, konfliktuskezelés, tárgyalás technika, feladatkiosztás, kudarctűrés, időbeosztás, céltartás, stb. Mindenféle ott volt. Jó. Csináltak egy szép listát, ránézek, gyerekek, egy anya reggel, meg az apák, akik ebben a reggelben belekapcsolódnak. Minden csúcsvezetői készséget így kell mozgatni. Önmenedzsmenttel indul a nap. Először is kelj föl 10 perccel korábban, mint a többiek, különben az összes többinek a napja oda van. Tehát igen. Ezután a motivációnak a híres esete következik, az első projektünkbe mész a gyerekszobába, hogy drágám, máma, jaj, de jó lesz, iskola van, igen, 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 hétfő, igen, gyere csak, gyere, nagyon klassz lesz, jó, igen. Megy a motivációd, igen, igen, de hát kell tartani az időt, kijössz a gyerekszobából, most, hogyha van erőd, akkor az önkritika következik természetesen, hallgass be, teljes csönd van a szobában, nem sikerült a motivációd. Újrakezdés, kudarctűrés, nesze. Most következik a második, motivációs bázis gazdagsága, mert az előző mód nem működött, ugye? Akkor jössz, nem érdekel, nem viszlek be, apát se visz be, vállalod a következményeket egyszer már, hát nem tudok itt minden reggel könyörögni, stb. Jó, igen. Másik motivációs technikát alkalmaztad, valahogy kimászik a gyerek, mondjuk 16 éves, felveszi az ekkora szoknyáját, kint esik a hó. Na, probléma, megoldás következik, megint, ugye? Igen, édesem, ugye, érvelés technika, most jön az érvelés technika. Édesem, ki mínusz 3, mégse a strandra mész, nem tudom. Anya, nem a 60-as években élünk. Kudarctűrés újra, konfliktus kezelés újra, tárgyalás nehéz emberekkel, most így rögtön reggel felébredve. Aha, mész le a konyhába, nem stimmelt a logisztika, kérem, kimaradt a kenyér, megszáradt pont. Kimaradt a tej, megsavanyodott. Aha, rugalmas, probléma megoldás, mit adsz uzsonnára, mit stb. Stb. Erre jönnek már. Hol van a kabátom, hol a sálam, ahova raktad, menj már oda. Feladatkiosztás, mossál kezet, mossál vízét, pakold be, ilyen. És ekkora cél, ekkora nagybetűkkel volt kiírva az aljára, ez volt a legfontosabb menedzsment készség, amire figyelni kellett, ugyebár a céltartás. A céltartás, ugye mindenki 5 percen belül legyen felszerszámozva kívül az ajtón. Céltartás. Ugyebár mi volt? Fél óra elmúlt, az összes csúcs menedzsment készséget alkalmaznod kellett. És nem mondhattad azt, hogy én mindig egy olyan csapattag típus voltam, menj át a szomszédba, ott van az a jó kis vezető típusú asszonyka, majd elvezeti ezt a reggel. Ez nincs ilyen. Alkalmazni kell, jó, és hol kellett volna tanulni, vagy hol lehet tanulni? Játék, 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 játék. Nem egy annyira távoli dolog, hányszor és hányszor kell egymáshoz alkalmazkodni, a másikra figyelni, visszavarni, stb. Figyelni azt a lehetőséget, a sajátjaidat, kudarctűrés, újrakezdés, konfliktuskezelés, minden szerepel egy jobb fajta, vagy egy akárcsak egy egyszerűbb társas játékban, ami a társas készségeknek megfelelő, nem is véletlen volt ugyanezen a csúcsmenedzsment képzésen, keredik, akik jót játszottak a csúcsmenedzserek, ugye, mert a legminimálisabb együttműködése képtelenek voltak, de tényleg borzasztó volt látni, hogy igazából igen, mert amit tudunk, sok mindent tudtak a menedzsmentről, talán mindent, érted? De amit tudunk, az nagyon köszönő viszonyban sincs azzal, amit csinálunk, éppen azért, mert ma már látjuk, hogy ez az érzelmi intelligencia készsége pontosan nem ugyanúgy nevelhető, mint a tudásnak az útja. Tehát ezek a készségek is nevelhetők, meg ezek a készségek is, csak hogy nem egyforma a képzésnek az útja. Tehát nézzük akkor azt meg, hogy a fejlesztés hogyan történik ezeken a különböző területű készségeken. A kognitív készségeknél jól ismerjük a fejlesztés útját, hiszen 90%-ban így tanultunk, talán még most is sokat tanulunk így, információ közlés, megértés, belátás útján, magyarázat útján. Tehát egyszerűen elmondjuk az őszintjén. Ha ilyen nagyszerű, magas szinten van, akkor ilyen gyorsan lehet ezt közölni, és mindjárt felfogja, megérti. Ha 3 éves, akkor a 3 éves szintjén. Ha 13 éves, akkor is néha 3 éves szintjén kész. Tehát egyszerűen megnézzük azt, tehát azért mondom, hogy nem a nagy könyv szerint ti megértést, hanem egyszerűen látjuk azt, hogy mikor felfogta, és már is léphetünk egyel arrébb. Jó, így zajlik a kognitív fejlesztés. fejlesztés. De az EQ-nak, az érzelmi intelligenciának a fejlesztése nagyon-nagyon másik úton zajlik, és ezt sajnos nagyon sokszor eltévesztjük, és amikor ezen a területen is tanulni vagy tanítani akarunk, magyarázunk, beszélünk a fejével, jó, megmondjuk neki, és nem lesz belőle semmi. Azért, mert az érzelmi intelligenciának a fejlesztési útja a belátás útján nem működik, tehát nullát, semmit, nem az, hogy nem annyira, nem. Egyszerűen az az érzelmi háló, az totális nyugalomban van az információ közlése. Ma már az agyleképező technikákkal jól lehet látni. Meg sem mozdul, semmi. Tehát egyszerűen fölösleges ebben az esetben jól beszélni a fejével. Én nekem mindig az a képzetem van, és hát sokszor voltam ilyen helyzetben, sok gyerek között és sok felnőtt között élve, mintha a fűnyírónak magyaráznál. Tehát konkrétan megmondod neki, hogy édesem, ne bántsd a kisebbet, nem szabad a virágot nyírni, te neked csak a füvet szabad nyírni. Tudod, mert hát az erőviszonyok és a minden, és nem. Jó, és akkor elmagyarázod a fűnyírónak. Arrébb mész, mit csinál a fűnyíró? Nyírja a virágot. Visszajössz. Hogy mondtam, magyarul beszélek neked. Hát nem tudod már egyszer megjegyezni. Hát amit jó. Igen. Miről szól ez? Hogy fogalmad nincs arról, hogy hogy működik a fűnyíró. Meg az ember. Az érzelmi intelligencia területein hiába beszélünk, hiába papolunk, hiába nézegetünk, nem fog menni. Információ közlés útján nem jó, akkor nézzük meg, hogy hogyan. Ezzel szemben élmény, tapasztalat, azonosulás. Kizárólag ezeken a módokon tanulunk érzelmileg, amikor valamit átélünk, ez az érzelmi tanulás, de átélünk, nem tudunk róla, átéljük, amikor valamit átélünk, egy bizonyos formájú szinapszis, idegi összekapcsolódás benyomódik, keletkezik az idegrendszerben. Tehát, de ez, amikor átéljük, csak akkor nyomódik be ilyen szinapszis. Azután, hogyha egy másik élményt átélünk, akkor egy másik formájú szinapszis keletkezik az idegrendszerben. Amikor csak magyaráznak ezekről, akár csak az érzelmekről, vagy ezekről a tartalmakról, akkor nulla szinapszis keletkezik. Tehát eltelhet egy egész iskolai óra is, vagy egy egész, jó, nulla szinapszis keletkezik. Ha megint hazamegyek, megint újra átélem, megint meghallgatom, megint elmeséli, megint érted, részt veszek benne, újra keletkezik egy, tehát, illetve újra kisül ugyanaz a szinapszis. Ezért szeretik a gyerekek olyan sokszor meghallgatni ugyanazt a mesét. Nem véletlen. Nagyon nagy funkciója van. Egyébként mi is szeretjük ugyanazokat a szinapszisokat újra és újra benyomni. Ha szeretek egy zenét, akkor amikor meghallom, nem azt mondom, hogy hú, ez ismerős, kapcsolt ki. Nem. Ismerős, hangosítsd föl. Még egyszer. Mert szeretjük, ha újra kisül az a szinapszis, és ennek nagyon nagy jelentősége is van, ugyanis megvastagodnak, ahányszor ugye átéljük ugyanazokat az élményeket, vagy hasonló élményeket, megvastagodnak ezek a szinapszisok. És így ezen az úton egy nagyon használható eszközünk keletkezik, de nagyon kell vigyázni ennek az eszközön, mert közben az idegrendszerben időnként és rendszeresen ritkítás van. Mit jelent ez a ritkítás? Automatikus, olyan, mint az emésztés. Tehát nem tudom befolyásolni, de valóban ez megtörténik. Egy olyan folyamat, amikor a vékony szinapszisok törlődnek. Törlődnek. Nincs mese. Amit kevésszer értem át, az a vékony szinapszis egyszerűen törlődik, mintha ott se lett van. Mi? Nem, erről nem volt szó, nem, ismerjük, jó. Amit sokszor átéltünk, az a vastag szinapszis, az megmarad. Amiről pedig csak dumáltunk, ott nincs mit törölni, ugye? Tehát végeredményben megmaradnak a vastag szinapszisok, és most jön egy nagyon erős következtetés, és egy nagyon erős tény ilyen értelemben. A döntéseinkben kizárólag krízis helyzetekben, kizárólag a szinapszisok, a meglévő szinapszisok szerint döntünk. Nem a szerint, hogy mit tudunk, nem a szerint, hogy miről beszélt anyukánk, vagy a tanárnő, vagy akárki, mit éltünk át. Miről van már benyomódott szinapszisunk. Hogyan keletkezett tehát a szinapszis? Sok élménnyel, sok tapasztalattal. Érted? Sok élménnyel, sok tapasztalattal. És most meg fogjuk nézni mindazokat a területeket, ugye ide még ide írtam, hogy és ezt csinálják már, legalább valahogy, ha nem jól. Sok élmény, nem tudni róla, sok élményt ezeken a területeken, azon a piros területen, amit az előbb megmutattam, sokszor átélt élményeket szerezni. Ha ezt az érzelmi intelligencia területet most már mindjárt meg fogom mutatni, kicsit lebontjuk, hogy miről van itt szó, még már mondtam már pár példát, nem fejlesztjük ki, ha ezt valahogy nem hát talán nem fejlesztjük, talán ez a legjobb szó. Ne csodálkozzunk azon, hogy nem működik az egész párkapcsolat, hosszú távon pedig egyáltalán nem tud működni. Azért, mert ez olyan valóban, mint az izmok járáskor. Ha nem használjuk, ha nem gyakoroltuk, ha nincsen benne valóban élet, nem fogunk, nem az, hogy magasugrani nem fogunk tudni vele, lépni se tudunk vele. És nagyon sokszor ezt tapasztaljuk, hogy ugyan előírjuk, dumálunk, mondjuk azt, hogy hát tudnátok legalább egymásra figyelni egy kicsit, hát egy kicsit kitartani, ez mind érzelmi intelligencia készség. A türelem is, amit ott Nik Vujicic emleget, az a humor, amit Nik Vujicic ott használ, ugye hányszor kell egy párkapcsolatban, hányszor kéne a humor, amikor egy kicsit vegyük lazában, ne kezdjük el ragozni, hogy mi hangzott el pontosan, és mi nem. Igen, ebbe belehalunk, legalábbis a párkapcsolat bizonyára belehal, hogyha ilyenben nem tudunk rugalmasan gondolkodni. A rugalmas gondolkodás érzelmi intelligencia készség. Gyakorlatilag az asszociáció, a szempontváltás például érzelmi intelligencia készség. Jó, hát akkor egyszer kicsit nézzük meg egy kicsi kis, nem tudom én, egy rálátást próbáljunk biztosítani, hogy még közelebbről melyek ezek a készség területek, és most nem is nem érdekes, hogy megjegyezzük-e mindegyiket, nem lesz benne a tesztben, ezt az az én részemben biztos nem lesz benne. Tehát nem az a lényeg, hogy részleteket ebből megjegyezzünk, hanem az a lényeg, hogy duruzsoljuk alatta, mint egy második szólamnak, hogy vigyázat, mindez, ami most ide fölkerül, kizárólag élménnyel, tapasztalattal és azonosulással nevelhető, kizárólag. Tehát ezért érdemes ezeket egy kicsit szemügyre venni. Itt van ez például érzések azonosítása és megkülönböztetése. Nagyon egyszerű dolog magamban és a másikban is. Ugye sokszor vagyok, hogy nem haragszom, de ez az igazság. Jaj, 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 jaj. Biztos haragszol, de még a saját érzelmedet se tudtad felfedezni, nem ám, hogy kezelni tudnád. Tehát gyakorlatilag, de ugyanígy a másik emberben, amikor nem veszem azt észre, hogy ez egy kicsit visszautasítás, vagy ez egy fáradtság az ő arcán, vagy fáj neki valami, vagy ezzel nagyon nem tud egyetérteni, ez mind megjelenik az arcon. Csodálatosan szépen tudjuk egymás arcáról ezeket letapogatni, de csak ha van róla tapasztalatunk. Megyünk tovább, ugyanígy. Azonosulás, együttműködés, empátia, ugye? Számtalan olyan kis eredménye van, amikor már párkapcsolatban, hát például nálunk beállok helyetted a garázsba. Ez csak egy empátia, érted? Ez nem a jogom van nekem is beállni, ez nekem is jogom lenne, ugye? De nem megy ez neked, stb. Vagy hogyha úgy szeretnéd, akkor mit tudom én, megcsinálom azt a cigánypecsenyét, bár én vega vagyok egy párkapcsolatban, érted? Belehelyezkedek, elébe megyek a másiknak a kívánságaiba, vagy például azt mondom, hogy elmegyek veled vásárolni. Hát jó, lehet, hogy ez másik oldalra legalább olyan, mint megcsinálni a cigánypecsenyét. Moralitás. Erkölcsi értékeket kizárólag azonosulással tanulunk. Tehát kizárólag. Ez is egy olyan tétel, mint a gravitáció. Nem dumával, nem dolgozattal, nem, érted? Kizárólag azonosulással. A moralitásba tartozik hát nagyon sok minden. A hűség, a ragaszkodás, az őszinteség, a becsületesség, az a fajta mellédállok. Mellédállok akkor is, amikor nem nagyon dicsőséges mellédállni, vagy amikor a szüleid úgy ellenet fordulnak. Hát azért ez nem egy könnyű dolog, de ott már egy edzett valaminek kell lenni, amikor szembe kell kerülnöd a saját szülőddel, ebben a... Jaj, jaj. Azt gondolom, hogy ott tényleg már magas fokon kellene azt művelni, ami lehet, hogy nem született meg, de érdemes még gyakorolni kell, mert gyakorlás nélkül nincsen. Motiválhatóság, elevenség, lelkesedés, ez is ide tartozik. Tehát mindenféle kedv gyakorlatilag az érzelmi intelligencia területe, hogy tudjunk lelkesedni a másiknak, például a másik hobbiáért. Valakinek, mit tudom én, kertészkedés a hobbija. Hát az nagyon nagy különbség, hogy azt mondom, hogy tényleg is ez hogy sikerült, és minden, vagy hogy te és a te retked. A játék és a humor, igenis készség, tanulható, mint az előbb mutattam. Ott a Nik Vujicicnál, ugye, hogy nem érzem a lábomat, annyira hideg van. Hát ennek volt humorérzéke, sokszor mondják. Nem, nagyon jó nevelői voltak, akiknek volt erejük még, valóban a humor is így fejlődik csak, mert kifejezetten készségről van szó, tehát nagyon pici részben csak adottságban, úgyhogy a tréfás mese, a csak laza együttlétek, a hancúrozás, a beszélgetés, a játék, a közös játék bizony mindezt építi, hiszen csak tapasztalaton és élményeken növekszik. Kíváncsiságról sokat beszéltünk már, ugyebár nyitottság, kapcsolatteremtés szintén oda a kognitívba tartozott, egymásra figyelés, együttműködés, azt gondolom nem is kell ezt külön emlegetni, minden nap újra kell kezdeni. Az udvarlás, a kedvességek, ugye a belegondolás, hát igen, nem a Székely bácsi módjára, ugye, aki mondta, hogy most mit mondogassam minden nap, hogy szeretem, hát most érted, egyszer elmondtam, és majd szólok, ha visszavontam. Ugye, indulatkezelés, vágyteljesítés, késleltetése. 4 éves gyerekeknél vizsgálták a pillecukor kísérletben ezt a vágyteljesítés késleltetését, hogy lehet-e már ezt gyakorolni ilyen korán. Azt lehet, egy ilyen kicsi kis boxokba ültek benne a gyerekek, kaptak egy ilyen nagyon incsiklandozó cukorkát, és az volt a feladat, hogy megeheted, tehát nem csúnya ronda, aki megeszi, megeheted, de ha megvárod, míg visszajövök, 2 kapsz. Ó, néhány 4 éves ki tudta várni az örökké valóságnak tetsző 20 percet. Sok felnőtt 10-et se tudna várni, mindegy, nem csak ilyen helyzetben. Tehát, és gyakorlatilag arra mindenféle módszert kitalált, énekeltek magukban, elfordultak. Volt, aki megette a sarkát, mert az nem megevés, csak megrágás. Nem megevés, érte? De azért kivárta. Volt, aki, mit tudom én, eljátszott kezével, lábával, volt, aki megpróbált elaludni. Hát 4 éves napközben akar aludni, és nem beteg. Le a kalappal. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez egy követéses vizsgálat volt, és érettségig követték azokat, akik elmarták rögtön, és akik tudtak ott is várni. IQ-tól függetlenül 200-400 pontos szignifikáns különbség volt, kivétel nélkül az összesnél magasabb pontokat értek el, akik ott a vágyteljesítés késleltetésében megállták ezt a kis próbát, gyerekek. Erre azt mondja, a pszichológia nagykönyvébe szépen be is vonult, azt mondja, hogy jobb előrejelzés még az intellektuális teljesítményre nézve is, hogy ez az érzelmi intelligencia készség hogy működik. Azért ez nem akármi. És nem beszélve, és ez még csak az intellektuális teljesítmény volt. És nem az, hogy tudunk-e együtt élni férfi és nő, két különböző személyiség, két erős személyiség, két felnőtt személyiség, két tényleg azt lehet mondani, hogy egy más-más egyéniség. Mutatok még ilyet, nonverbális kommunikáció, persze, hogy ide tartozik. Stressz és konfliktus kezelés, kritika elfogadása szintén erre a területre tartozik. Ennek az edzőterepe igazából, sokat mondtam már eddig is, igazából a jobb agyféltekének a különböző tevékenységei, a jobb agyféltekében van például a humor, a mögöttes tartalmak, a művészetnek az élvezete, az együtt élvezete is, a neked szóló művészet, tehát nem a teljesítmény, szubjektív látásmód, beszélgetés, én így látom. Ezek mind csak a jobb agyfélteke tudja. A bal agyfélteke, hogy szoktuk? Mi az, ami konkrétan? A bal agyféltekének például nulla humora van. Nulla humora van. Mert nincs divergens probléma látása. Nem tud egy problémát másképp, csak úgy, ahogy azt szoktuk gyakorlatilag. És egy asszociáció, hogy erről az jut eszembe, jaj, de tényleg ez lehetne. Anyósod krumpli levese például, ojojojojojoj, és nem csak a krumpli levesének az elfogadása. Ez egy rugalmas gondolkodás, hogy esetleg abba is lehet jó. Egy másik család elfogadása, tolerancia, minden, mind jobb agyféltek és tevékenység képzelő erő. Csak mutatom, kreativitás 90%-a, lényegkiemelés, hogy ne mindenen akadjunk fönn, érted? Most fontos az az 5 centi rés, vagy nem fontos? Most lényegkiemelés, jobb agyféltek és tevékenység, például ez is érzelmi intelligencia, készség, nem nő be, mint a szakál, a lényegkiemelés, hogy tényleg azt tudjuk mondani, hogy tényleg a fontos dolgokkal, és tudjam azt nézni, hogy én tudom, hogy ő ki. Lehet, hogy már nem tud szólni, lehet, hogy nem tud jól szólni, stb., de én tudom, hogy ki. Ez például egy lényegkiemelés szintén. Új dolgokra való fogékonyság, erről is beszéltünk, jó. Talán azt lehet mondani, hogy ha valamit szeretnénk ezen a területen elérni, ezeket a készségeket, ezeket a tevékenységeket sokszor végezzük el. Nem olyan csúnya dolgok ezek, sőt, nagyon szépek. Ezért is szoktuk elhagyni, hogy hát ez csak ilyen kis szórakozás, kicsit éneklünk, táncolni. Hát például a jobb agyfélteke, minden, amit nem tudunk tudatosítani, nem tudunk kimondani, és benned dolgozik. Szorongás, félelem, irítség, féltékenység, minden, érted? Minden az ott benne, és nem tudod kicsatornázni, mert nem találsz rá szavakat. A jobb agyféltekkel ki tudja énekelni, rajzolni és táncolni. De csak annak, aki használja ezeket az eszközöket. Hát a germán népnek 6000 népdala van. A magyar lejegyzett népdalkincs 200 000. Érted? Hogy azért, hogy ezeket ki tudja csatornázni, hogy ezekkel élni tudjunk, és ne skandáljuk a happy birthday to you-t. hanem tudjon egy család, egy pár együtt táncolni, együtt mozdulni, gesztusokat együtt használni, hihetetlenül sokat megtudunk egymásról, megtanulunk egymásról, és megmutathatunk magunkból egymásról, és csiszolódhatunk egymással. Gyakorlatilag úgy gondolom, és úgy érzem, hogy végigértünk abban a kérdésben, hogy mit tehetünk azért, hogy ez az érzelmi intelligencia valóban szóhoz juthasson, és valóban azt a területet fejleszteni tudjuk, amilyen ennyire nagy jelentősége van, nem csak a döntéseinkben, hanem a párkapcsolataink mindennapjaiban. Szépen mondja a tavaszi szél, hogy te engemet, én tégedet. És ez a párkapcsolatban, a házasságban élőknek az első számú felelőssége. Én vagyok a társamnak az első embere, és ő lehet nekem az emberem. Nagyon sok jó munkát, nagyon sok örömöt, nagyon boldog együttlétet kívánok, mert ebben erősödik meg ez az érzelmi intelligenciánk, ami hordozója is lesz az intellektusunknak, és hordozója lehet a kapcsolatunknak, és hordozója lehet a családunkban megszületett életnek is elsősorban. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Bálint Gábor, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi karának egyetemi tanára tartja meg az Ebola című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!